Vigyázat! Nyomokban tudomány tartalmazhat.
Az irányzék vendége az EPE stúdiójában Kis Eszter, aki az LTBTK oktatója. Kurzusának címe Félelem és terror a médiában, ebből adódóan többek között a félelemkeltés és a média kapcsolatát boncolgattuk vele.
Irányzék! Vigyázat! Nyomokban tudomány tartalmazhat.
Köszöntöm a stúdióban Kis Esztert. Szia!
Sziasztok!
Te ugyebár az ELTE-n a Félelem és terror a médiában című kurzust oktatod.
Így van, ez a második szemeszter, amikor ezt a kurzust viszem. Amúgy a harmadik év, amikor óraadó oktató vagyok hasonló témákban.
Talán kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy honnan jött ez az ötlet, hogy a terrort és a médiát összekapcsoljátok egy kurzusban?
Én onnan kezdeném, hogy ez nagyon sok ötlet nem kell, hiszen a mai terrorizmus nem nagyon működhetne média nélkül, hiszen alapvetően a terrorizmus nem csak úgy hat, hogy valamit követelnek valakik, mint mondjuk egy anarchista terrorista merénylet a 20. században, hogy megpróbálják a hatalmat valamire rákényszeríteni egy látványos cselekedettel, amiben ember életeket veszélyeztetnek, hanem a mai terrorizmusnak az egyik fő fegyvere maga a média, úgyhogy teljesen nyilvánvaló volt, hogy erről beszélni kell egy média szakon is.
Mikor jelent meg először a terrorizmus a médiában, amit számon tartanak?
Ez nagyon nehéz kérdés, én azt tudnám mondani, hogy talán az egyik legjelentősebb média esemény, ami terrorizmushoz köthető, az maga a szarajevói merénylet, ami miatt kitört az első világháború, hiszen itt is egy anarchista, egyéni valamilyen jelölt, egy hatalomban lévő személy támadott meg valamilyen politikai céllal, nagyjából így definiálhatnánk a terrorizmust és sima gyilkosságtól elkülönítve.
És a média hogyan kapcsolódik be egy ilyen eseménybe?
A média alapvetően közvetít, tehát nem nagyon tudunk Nyugat-Európában, vagy a nyugati világban általában véve olyan terrortámadásra, amiről ne közvetítene a terrorizmus, és itt a nyugati világról beszélve értem akár Tokiót, vagy Kínát is. A Közel-Kelet egy picit más tészta, de valószínűleg ott is a helyi média minden ilyen cselekményről beszámol. A terrorizmusnak pedig van egy olyan érdekes természete, hogy azon kívül, hogy önmagában tragédia, nyilvánvalóan az, amit okoz, hogy emberek meghalnak, vagy megsérülnek, vagy valami történik velük, de alapvetően azzal éri el a saját célját, hogy olyan embereket, akiket egyébként nem lett volna képes érinteni közvetlenül, elér a médián keresztül, és félelemben tart.
Tehát akkor ez egy rossz dolog, hogy eléri az embereket?
Ez egy nagyon jó kérdés. Pontosan ez az, amit egy újságírónak mindig mérlegelnie kell, hogy ahogy közvetít egy adott támadásról, az mit válthat ki? Tehát nem titkolhatja el nyilvánvalóan a támadást, hiszen ez egy közérdekű esemény, de mindig ott van a mérleg másik serpenyőjében, hogy igen, ezáltal végül is valamilyen szinten hozzájárul a terrorcselekmények céljához, tehát nagyobb közönséget ér el vele, mint egyébként.
És milyen módszereket alkalmaz a média, hogy hatást gyakoroljon a fogyasztókra, hogy elérje őket ez az információ?
Hát ez egy jó nehéz kérdés. Mire gondolsz itt pontosan, hogy egy adott terrortámadás esetén?
Igen, például hogyan kapcsolódnak be az újságok, a tévé, hogyan próbálják manipulálni esetleg a fogyasztókat?
Én alapvetően egy egészséges média esetében nem beszélnék manipulációról, tehát normális esetben nem manipulációról van szó, hanem alapvetően tájékoztatásról, és ilyenkor képzeljük el, hogy mi történhet egy szerkesztőségben, bizonyára az első pillanatok után beérkeznek hírek. A mai közösségi média világában ez jó eséllyel Twitteren vagy Facebookon keresztül történik elsőre, és ez az a pont, amikor valószínűleg az adott helyszín környezetében lévő újságírók kimennek a helyszínre, és megpróbálnak minél több információt találni. Ugye ez a szerkesztőségi munka most arra nagyon-nagyon nagy részben kiegészült azzal, hogy megpróbálják a lehetséges szemtanúkat felkutatni, és nem csak telefonon keresztül, hanem például megpróbálnak olyan videófelvételeket gyűjteni, amelyek megjelentek a közösségi médiában az adott eseményről. Ami viszont nagyon fontos lehet magának a média munkásokra nézve, hogy bármi, ami megjelenik, a média munkásoknak feladata mindig ezt ellenőrizni. Tehát ez a mantra, amit sokszor elmondunk az újságírással kapcsolatban, hogy két különböző egymástól független forrásból ellenőrizni kell mindig és mindent, ez fontos lehet, és amikor ez a lépés valamiért kimarad, például, mert nagyon nagy a hírverseny, mint manapság, és nagyon-nagyon gyorsan szeretnének az emberek információkat, akkor nagyon könnyen bele lehet csúszni egy olyan hibába, ami utólag akár manipulációnak vagy hazugságnak is minősülhet.
Ez milyen következményekkel jár a hírszolgáltatókkal? Hát milyen büntetésekre számíthatnának egy ilyen esetben?
Büntetésre... Talán én olyanra most hirtelen nem tudok példát, hogy egy külső szerv büntetné meg őket, tehát nagyon ritka, hogyha egy ilyen hibát elkövet egy médium, akkor a médiahatóság lecsap. Nyilvánvalóan hamis tényközlése esetén van esély perlésre, rágalmazás esetén az adott személyek. Ez inkább egyfajta belső megtisztulási folyamat jó esetben. Tehát például egy híres ügy, amikor a HVG-n egy ellenőrizetlen választási felvétel került ki. Ezen a felvételen azt láttuk, ahogy valaki megveszteget bizonyos embereket egy kocsmában, hogy egy adott pártra szavazzanak. Ez a HVG-n kín volt, és utóbb kiderült, hogy a felvétel nem igazi. Ez volt az a pont, amikor a HVG akkori főszerkesztője lemondott. Tehát például egy ilyen belső büntetési folyamat, ha úgy akarom, egy pozitív dolog, hogyha van, de általában ezek csak ilyen folyamatok.
Tehát akkor inkább ilyenkor a hírnevüket veszik el ezek a...
Pontosan, tehát a büntetés végül is a fogyasztó részéről jelentkezik, hogy többé nem bízom abban a médiaforrásban, melyik egyszer becsapott, még ha akaratlanul is tette azt.
A félelemkeltés milyen szerepet játszik a médiában? Ez egy... Visszatérhetünk akár arra, hogy ez pozitív vagy negatív. Ezzel milyen hatást szeretnének elérni?
Én az órát is igyekszem arra kihegyezni, hogy ez mindkettő lehet. Lehet pozitív a félelemkeltés a médiában, és lehet negatív is. Tehát a félelemnek, mint alapérzelemnek minden társadalomban helye van, és szerepe van. Nem véletlenül vannak népmeséink, Piroska és a farkas, egy tipikus történet, ami jóval véresebb, jóval durvább, jóval marcangolósabb volt az eredeti változatban. És nem véletlenül vannak zsákos emberek a gyerekeknek szóló történetekben. És ugyanezek a történetek, ugyanezekre a történetekre a felnőtteknek is szükségük van. És ez az, amit a média ki tud szolgálni. Hát ez a jó része, amikor egyfajta szelepet jelent a félelem, tehát szembenézhetünk a saját félelmeinkkel, levezethetjük azokat, információkat nyerhetünk belőle. Szintén elengedhetetlen része a félelemkeltésnek a médiában a reklám. A reklám az nagyon sokszor arra épül, hogy megmutat egy problémát, utána megoldást kínál rá, és azt mondja, hogy ez a legjobb megoldás, hogy ez az egyetlen megoldás, ezért vedd meg a mosóporomat, vagy szavazz a pártomra.
És mi történik, hogyha nem kínálnak megoldást, csak egy problémát jelenítenek meg?
Szerintem az olyan nagyon ritka, tehát még hogyha nem is jelenik meg egy politikai reklámban konkrétan az, hogy szavazz rám, én vagyok az, aki megoldja ezt a problémát, mindig ott van az a sugallat, hogy én vagyok az, aki egyáltalán tisztában van ezzel a problémával, egyáltalán exponálja ezt a problémát felé, tehát én vagyok a kompetens, aki ebben tud segíteni.
Ha jól értem, akkor ezek burkoltan jelennek meg ezek az információk, tehát nem közvetlenül kerülnek a fogyasztók elé, hanem inkább asszociációkat indítanak.
Nagyon gyakran, igen, pontosan, asszociatívan.
Miért van ez így?
Igen, egyébként, tehát hogy az asszociatív reklámnak van egy olyan szerepe, hogy nem felszólít, nem tukmál. Nagyon gyakran hajlamosak vagyunk visszautasítani azt, amit látványosan ránk akarnak beszélni. Tehát sokkal hatékonyabb manapság az a fajta reklám, az a fajta hirdetés, aminél mi jöhetünk rá a megfejtésre, aminél van egyfajta úgynevezett hátsó kerülő út, amellyel csak rá vezetnek a megoldásra, és úgy érezzük, hogy valóban kapcsolódunk hozzá, és nem pedig egy utasítást kapunk.
Van különbség a kereskedelmi média és a közmédia által készített reklámok között? Ha arra gondolunk, hogy például félelemkeltés, vagy ilyesmi.
Sokan úgy gondolják, és én is azok közé tartozom, bár ez egy hatalmas vitakérdés, hogy a közmédiában és általában a közszolgálati médiában nem is feltétlenül lenne helye klasszikus értelemben vett reklámoknak. Hiszen a közszolgálati média az alapvetően a köz által finanszírozott média, és azzal, hogy belép a reklámpiacra, azzal forrásokat vonál a kereskedelmi médiától. Tehát alapvetően én azok közé tartozom, aki úgy gondolja, hogy egy egy laza mosópor reklámnak nem sok helye van egy híradó és egy dokumentum műsor között az adott közszolgálati médián, de ez nyilván nem egyértelmű. Ha azonban valamilyen reklámnak mégis ott is kell lennie, azok a társadalmi célú reklámok, amelyek valóban a közszolgálati média égboltja alá tartoznak, metaforikusan fogalmazva, és ezek a társadalmi célú reklámok néha szükségképpen félelemkeltőek. Klasszikus példája ennek a dohányzás elleni reklám, vagy a drogprevenciós reklámok. Hát ezeknek szükségszerű eszköze, hogy félelmet ébresztenek a fogyasztóban, hogy őket cselekvésre buzdítja, de ennek a félelemnek mindig reálisnak kell lennie, megoldhatónak, és mindig egy cselekvési lehetőséget, egy cselekvési utat is meg kell nyitnia a fogyasztó előtt, ahhoz, hogy egyáltalán bármilyen hatást elérjenek.
Irányzik. Vigyázat, nyomokban tudományt tartalmazhat.
Az irányzék vendége Kis Eszter.
Ha már említetted a dohányzásról szóló reklámokat, ezek mennyire hatásosak?
Magyarországon úgy gondolom, hogy kevéssé. És pontosan azért, mert kevés olyan utat nyitnak meg, amely valódi segítséget jelenthetne a leszokáshoz. De ez nem feltétlenül maga a reklám hibája. Azt hiszem, hogy lehetne Magyarországon is jó reklámokat készíteni, dohányzás elleni reklámok, dohányzás elleni kampányok szempontjából. Maga az ijesztgetés, amit egyelőre látunk a cigis dobozokon, az kevéssé hatásos, hiszen az a telefonszám ráadásul sokáig nem is működött, amit a cigis dobozon találunk, mint leszokás segítő kampány.
Manapság rengeteg inger ér minket a médián keresztül. Hogyan képesek elérni a reklámok azt, hogy mégis elérjen hozzánk és reagáljunk rá?
Ez a reklámosok egyik legnagyobb kérdése. Általában manapság azt mondják, hogy nem működik a klasszikus reklám, hiszen nagy a reklám elkerülés, azaz észre se vesszük már a táblákat, kikapcsoljuk a reklámokat, megtaláljuk rögtön a legelrejtettebb bezárás gombot is, ha felugró ablakokon. Általában azok a reklámok működnek viszont, amelyek valamiért interaktívak, valamiért bevonnak minket, gondolkodásra késztetnek, játszunk velük, vagy valamilyen olyan érzelmet keltenek bennünk, amihez saját magunk is kapcsolódni tudunk. Tehát van egy személyes kötelék hozzá. De ezt a szűk keresztmetszetet megtalálni, hogy mi az, ami tényleg érdekelheti a fogyasztót, nagyon nehéz.
Beszélhetünk egy olyanról, hogy ideális fogyasztó vagy befogadó személyiség szempontjából?
Kinek mi az ideális? Tehát az fogyasztók szempontjából nyilván az az ideális, hogyha a kritikus hozzáállású az ember, megfontolja, hogy mit mond a reklám. Egy igazi reklámos szempontjából pedig az, hogyha annyira nem reflektív az a fogyasztó, és elfogadja, amit mondunk, de természetesen minden célcsoport más. Tehát egy reklám készítésének az első lépése, hogy meghatározzuk, hogy melyik célcsoportnak, kiknek készítjük. Fiatal, városi édesanyáknak, 5 év alatti kisgyermekekkel, idős vidéki nőknek, vagy éppen középosztálybeli fehér férfiaknak.
Manapság gyakran összekeverik a média és a propaganda fogalmát. El tudnád nekünk mesélni, hogy mi a legfontosabb különbség a kettő között?
Sok különbség van, én mégis azt emelném, hogy a média alapvetően egy demokráciában plurális, többféle véleményt ütköztet, és ezeket minél inkább objektívan, minél inkább elfogulatlanul mutatja be. Ezzel szemben a propaganda az egyértelműen egy bizonyos szereplőnek, egy bizonyos aktornak a véleményét tükrözi, és az a célja, hogy meggyőzzön valakit valamiről, lehetőleg anélkül, hogy az illető ezt a meggyőzést, ezt észrevenni, és ezáltal visszautasítaná.
A sztereotípiáknak milyen szerepe van a propagandák esetében?
Rengeteg. Általában ezek a propaganda anyagok sztereotípiákra épülnek, hiszen ha megnézzük, hogy mi a sztereotípia az egy kis előítélet csomag, ami segíthet tájékozódni a világban. Lehet ilyen sztereotípia az is, hogy félni kell egy vicsorgó kutyától, de lehetnek csoportközi sztereotípiák is. Például a vörös hagyvaknak nincs lelkük, hogy most egy ilyen eléljek. És ezek a sztereotípiák, ezek nagyon-nagyon könnyen befogadhatóak. Pont ezért szereti őket használni a propaganda, mert könnyű őket befogadni, könnyű őket elfogadni, könnyű őket átvenni, és alapvetően van egy olyan közös kollektív tudás halmaz, amire hivatkozhatnak.
A média szerepét gyakran kötik össze a kognitív diszonancia fogalmával. Viszont ez egy elég bonyolult kifejezés. El tudnád nekünk mesélni, hogy mit akar?
A kognitív diszonancia az az érzet, amikor vannak bizonyos nézeteink, majd találkozunk valamilyen információval, ami egyértelműen ütközik a saját nézetünkkel, a saját érzéseinkkel, és alapvetően racionálisan igaznak fogadhatnánk el ezeket az új információkat, de egy olyan feszültséget kelt bennünk ezeknek az új információknak a megjelenése, hiszen teljesen különbözik attól, amit mi addig gondoltunk a világról, hogy ez egy olyan furcsa állapotot idéz elő bennünk, amikor hajlamosak vagyunk visszautasítani ezeket a racionális információkat, vagy nagyon-nagyon nehezünkre esik beépíteni a saját nézetrendszerünkbe. Ez lehet egy komolyabb esetben egy politikai nézet, tehát csalódunk egy politikai pártban, de a mindennapjainkban ugyanez lehet, hogyha egy általunk szeretett személy, a párunk például, párunktól például kiderül egy olyan információ, amit nem hiszünk el, tehát például megcsalt minket. Ez egy olyan helyzet, amikor hirtelen elsőre az ember nem is hajlandó elhinni az egyértelmű tényeket sem, és ezt a fajta feszültséget nem tudja hirtelen feldolgozni. Nagyjából ez zajlik az, amikor a médiában a saját nézeteinkkel, főleg politikai nézeteinkkel ellentétes információk jutnak a tudomásunkra.
Amikor a média manipulációjáról beszélünk, akkor szinte mindenki elsősorban a tévére asszociál, a tévéreklámokra. De megjelenik ez máshol is? Ilyen direkt formában?
Természetesen. Ez a legizgalmasabb, hogy egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítunk mostanában a legegyszerűbb hirdetési formának, az óriás plakátnak. Izgalmas, hogy a 21. században, amikor tele vagyunk mindenféle interaktív felületekkel és közösségi médiával, és egyáltalán körülbelül a virtuális valóság lenne a következő lépés, de minimum a kiterjesztett valóság, a legegyszerűbb hirdetési forma a hirdetőtábla az, ami egy valódi hatalmat jelent egy politikai kampányban.
A hitleri Németországban például a gyűlöletrádió fogalma sokszor elhangzik, hogy ezen keresztül próbálták elérni az embereket. Milyen rádiókat nevezhetünk gyűlöletrádióknak?
Itt ebben nem én vagyok a szakértő, tehát Hargitai Henrik tanárurat kell kérdezni a tanszékről, de alapvetően bármilyen rádiót, ami gyűlöletet sugároz, nevezhetünk gyűlöletrádiónak, vagy általában, hogy ezt kiterjesztjük gyűlöletmédiumnak, ahol gyűlöletbeszéd azonosítható. Manapság talán ez inkább a közösségi médiában érhető tetten. A rádiózás az azért egy nehéz kérdés. Magyarországon is nagyon nehéz rádiófrekvenciát kapni, tehát egy kis közösségi rádiónak esetleg van esélye, de ez viszonylag kevés embert ér el, és elég sok technikai felszerelés szükséges. Egyébként kíváncsi lennék, hogy létezik-e egy gyűlöletrádiós podcast, hogyha már az új médiumoknál tartunk, és hogy azok terjesztése, hogy működik, milyen jelenségek vannak, milyen jelenségek tűnnek föl.
Szerinted ez mennyire lenne legális például egy gyűlölet podcast? Mit reagálna erre a médiahatóság?
Szerintem egy gyűlölet podcastnak teljes mértékben legálisnak kéne maradnia, egészen addig, amíg nem úszít. És itt, hogyha a média törvényeket gyorsan végig gondolom, alapvetően érvényesülnie kéne a szólásszabadságnak és a véleményszabadság eszményének, tehát hogyha nem úszít, nem ér el kisebbséget, nem ejti fogjul a saját közönségét, nem rágalmaz, nem használunk kényuralmi jelképeket, akkor helye van a közösségi médiában, és mivel nem, és például mivel egy sláger rádióval, vagy egy országos rádiófrekvenciával ellentétben nem lineáris média adás, tehát csak azok érik el, és csak azok hallgatják meg, akiket ez érdekel. Egy podcast, ami szélsőséges tartalmakat és szélsőséges nézeteket hirdet, igen, és sajnos annak helye van egy demokráciában, bármi rossz és bármilyen sértő, ennyit el kell viselni egy demokrácia szövetének.
Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy ezek lehetnek hasznosak az emberek számára?
hasznosak nem feltétlenül. Inkább onnan közelíteném meg, hogy a gyűlöletbeszédet sokszor védik pont a demokrácia védelmezőjét. Pontosan azért, mert ez egy nagyon csúszós lejtő, hogyha elkezdünk tartalmakat betiltani azok miensége alapján, vagy azért, mert sértenek valakit. Tehát többet ártunk, ha néha a demokráciának azzal, ha antidemokratikus tartalmakat visszaszorítunk, mint hogyha engedjük őket. Ez a szép ezt, hogy hagyjuk őket megtisztulni a nyilvánosság keretein belül. Nyilván ennek megvan a veszélye az, hogy nem tisztulnak meg, hanem nagyobb közönséget toboroznak maguknak.
Ilyesmiről beszélhetünk a mai terrorizmussal kapcsolatban is? Hogy a média segített abban, hogy elterjedjen?
Érdekes kérdés, mindenképp egy új csatornát nyitott meg számára a közösségi média. A terrorizmus propagálása viszont azért nagyon-nagyon különbözik egy szélsőséges nézettől. Tehát általában, hogyha terrorizmusról beszélünk, az alapvetően magában foglalja embereknek a fizikai sérelem okozását, főleg a szó szerinti megsemmisítését, tehát semmiképpen sem engedélyezhető olyan tartalom, ami bármilyen embercsoport elleni támadásra irányul. Az a tény, hogy egyre könnyebb lesz kommunikálni egymástól messze lévő csoportokkal, tehát például a Közel-Keletről az ISIS megteheti, hogy bizonytalan helyüket, utukat, nézeteiket kereső német tinédzsereket nyer meg a saját ügyének, az segíti azt, hogy ez a fajta szélsőség előre törjön.
Mennyire kell a fiataloknak gyanakvónak lenniük a médiával szemben, hogyha ilyen tartalmakkal találkoznak, amikről beszélgettünk?
Mindenképp, és mindig, és minden tartalommal szemben. Tehát alapvetően sokkal több médiatudatosságra nevelő foglalkozás, és sokkal több kötelező óra kéne már nem csak a középiskolákban, hanem az általános iskolákban is. Tehát egyre fontosabbá válik szerintem az, hogy egy gyerek minél korábban megtanulja azt, hogy nem feltétlenül igaz az, amit a médiából hall, és nem feltétlenül csak azért, mert a gonosz média munkások manipulálni akarják, hanem mert egyszerűen nem nagyon ritka, hogy egy adott kérdést minden nézőpontból be lehessen mutatni. Tehát egy egészséges demokráciában egy ideális médiafogyasztó helyből több médiumból, több különböző véleményképviselő médiumból tájékozódna, és nagyon-nagyon fontos lenne ez a kritikai attitűd elsajátítása az iskolákban.
Látsz erre lehetőséget, hogy a jövőben fejlődni fog?
Vannak izgalmas kezdeményezések. Én személy szerint a jelenlegi oktatási rendszerben azt látom, hogy nagyon radikális változások lennének szükségesek, de ügyes tanárok megtalálhatják azokat a csatornákat, vagy egyébként ügyes szülők is megtalálhatják azokat a csatornákat. Például ilyen csatorna lehet több civil kezdeményezés, itt például gondolok a Mérték Média Monitoring Egyesületnek a Media Bubble alkalmazására. Ez egy okostelefon alkalmazás, ami mindig összeszedi az adott hírhez kapcsolódó cikkeket különböző portálokról, és gyakorlatilag egy kattintással elolvashatóak a különböző vélemények egy adott hírről, de hasonló médiatudatosságra nevelő tananyaga van több civil szervezetnek is.
És mi a helyzet azokkal az országokkal, ahol gondoljunk például Észak-Koreára, hogy csak egyféle hírforrásból értesülnek, egy oldalról látják őket?
Szerintem egyértelműen senki nem akar egy olyan országban élni, mint Észak-Korea. Hát nyilvánvalóan nem túl rózsás az észak-koreai diákok helyzete, hiszen nagyon sok mindenről nem tudnak. Tehát, hogyha hihetünk azoknak az információknak, amik így kerültek, egy átlagos korunkbeli észak-koreai nem tud például az internet létezéséről, csak az intranetet ismeri, a saját észak-koreai változatát. Tehát ez egyértelműen egy nem túl egészséges megoldás, bár ez egy nagyon szélsőséges példa. Én itt talán inkább akkor visszamennék, hogy a saját szüleink hogy tájékozódhattak. Tehát nem nagyon volt számukra sem lehetőség, hiszen volt a pártlapja, az akkori Népszabadság, volt a tévéadás, és egyébként esetleg a Szabad Európai Rádió, mint kritikai médium. Számomra az az izgalmas, hogy a szüleink vagy nagyszüleink korosztálya hozzászokott ahhoz, hogy nem feltétlenül igaz az, amit a pártlap vagy a párt tévéje mond be. Érdekes azonban, hogy sokan nem tudták ezt a tudást átvezetni a demokráciába, és attól, hogy megtörtént egy demokratikus átalakulás, ezt a kritikai hozzáállást, hogy nem feltétlenül igaz akkor sem, hogyha nem egy ilyen propagandáról van szó, nem feltétlenül igaz akkor sem, amit az újság leír, ezt kevesen tudják a mindennapjaikban alkalmazni, vagy legalábbis nem elegen.
Szerinted jellemző az a mai fiatalokra, vagy kisgyerekekre, hogy egyszerűen semmit nem hisznek el a médiában, pont ezek miatt a negatív példák miatt?
Én úgy fogalmaznék, hogy nem érdeklődnek a média iránt, és sokkal apolitikusabbá válnak. Ezt nagyon sokszor látni a saját korosztályunkon, most érettségiző diákonkon, friss szavazókon, hogy nem hisznek ugyanazoknak az információknak, amikkel találkoznak, de nem is tesznek arra erőfeszítéseket, hogy kiderítsék azt, hogy mi történik a világban, és például nem szavaznak, ami egy hiba, hiszen utána mások döntenek az ő sorsukról is, akik esetleg elhiszik ezeket a manipulatív technikákat.
És itt a közmédiának kellene közbelépnie szerinted ebben az esetben, hogy például arra biztassa a fiatalokat, hogy szavazzanak?
Fontos lenne, hogyha a közmédia egy ilyen semleges álláspontot képviselne például egy választás kapcsán, hogy mindenki menjen el szavazni. Azt hiszem, azon viszont a jelen pillanatban Magyarországon túl vagyunk, hogy egyszerűen csak a közmédiára kenjük az apolitikus fiatalságot és a hírekből való abszolút kiábrándulást. Tehát itt valami sokkal diverzebb megoldást kéne keresni arra, hogy hogyan nyerjük vissza egyáltalán az olvasókat.
Akkor ezzel le is zárhatjuk a mai beszélgetésünket. Nagyon köszönöm, Eszter, hogy itt voltál velem, és köszönjük a hasznos információkat.
Én köszönöm, hogy meghívtatok.
Irányzék. Vigyázat, nyomokban tudomány tartalmazhat.
Vendégünk volt Kis Eszter, az ELTE BTK oktatója, akivel a média és terror kapcsolatáról beszélgettünk.
Irányzék. Vigyázat! Nyomokban tudomány tartalmazhat.